már úgysem biztosítható a biztonságos ellátás a magyar egészségügyben, hogy az ott dolgozók önként vállalt túlmunkáját maximálisan kiaknázták, és úgysem, hogy már ma is rendszeres és sorozatos a munkajogi szabályok megsértése. Ahhoz, hogy változhasson a helyzet, kizárólag döntéshozói akaratra lenne szükség. Ezt a két erős és határozott mondatot a Magyar Orvosi Kamara adta közre egy közleményben. Éger István, a szervezet elnöke, az Európa Rádiónak adott interjújában kifejtette, a legnagyobb bajban a körzeti fogorvosok vannak, akik súlyos alulfinanszírozottságban látják el feladataikat. A hálapénzrendszert az Orvosi Kamara szerint fel kellene számolni, mert a rendszer hamis és megalázó, a helyzetet pedig tisztességes bérekkel lehetne megoldani. A további részletekről Éger Istvánt, a Magyar Orvosi Kamara elnökét kérdeztük. Hadd kezdjem szerintem a legdrámaibb mondatával a közleményüknek. Azt írják, hogy a biztonságos betegellátás nem biztosított, és annak ellenére sem, hogy az egészségügyi dolgozóknak az önkéntes túlmunkáját már maximálisan kiaknázták, és úgy is, hogy rendszeresen és sorozatosan kell munkajogi szabályokat is megszegni. Mit jelent mindez akkor? Hogyan fog működni a magyar egészségügy a továbbiakban?
Egyre rosszabbul fog működni. Ezzel mindenkinek szembe kell nézni, de elsősorban sajnos ez a betegek kárára megy, ugyanis ugye 2004 óta, mióta az Európai Unió tagjai vagyunk, azóta Magyarországnak is kötelező az, hogy ebben betartsa azokat a munkaidő korlátokat, ne dolgozhasson egy egészségügyi dolgozó túl sokat, amelyek garantálnák az Európai Unió polgárainak, így a magyaroknak is, hogy mindenki joguk legyen pihent orvoshoz. Sajnos ez a gyakorlatban rengeteg helyen nem tud megvalósulni, nem tartják be ezeket a szabályokat, kénytelenek a kollégák, vagy az adott munkaidőn ügyelet után tovább dolgozni, vagy szabálytalanul ám, de elmenni másik munkahelyre, ahol nem ellenőrzik, hogy nem otthonról jött a pihenésből, hanem éppen egy másik kórházi ügyeletből. És amit említettük, az önként vállalt túlmunka, amit sokan többek között jövedelmi okokból is kénytelenek vállalni, ami plusz újabb 12 órát jelent hetenként, ez sem segít már. Példaképpen hozhatnám éppen a miskolci esetet. Miskolci gyermeksebészeten tudomásunk szerint éppen a napokban csökkentették a két ügyeleti sort egyre, mert nincs elég ember ahhoz, hogy két ügyeleti sort ki tudjanak állítani.
Szerintem mindjárt beszélünk még részleteiben a közleményükről, de szerintem azokat az embereket, akik az elmúlt években jártak magyar egészségügyi intézményben, nem annyira lepték meg azok a sorok, amiket írtak. Mi az oka annak, hogy most álltak elő ezzel a közleménnyel?
Nem a meglepetés szándékával, hanem a szignalizáció szándékával tettük ezt, de hogyha valaki figyelmesen tanulmányozza a Magyar Orvosi Kamara elmúlt 15 évét, akkor láthatja, a Magyar Orvosi Kamara országos küldőgyűlése minden ősszel, és a területi szervezetek tanácsa gyakorlatilag minden tavasszal ad egy helyzetképet. Tehát ebben semmilyen újdonság nincsen.
Én arra gondoltam, hogy azt írják az elején, hogy vagy az a kép rajzolódott ki bennem, inkább így fogalmazok, hogy nem sikerült a kormányzattal az egyeztetés úgy, ahogy szerették volna. Volt olyan egyeztetés, ami nem sikerült
kérdés.
Úgy?
Természetesen. Ez egy másik kérdés. Ugye eddig nem ez a kérdés hangzott el, tehát ha ezt kérdezi, akkor én azt tudom önnek válaszolni, hogy soha olyan jó és ígéretes tárgyalásaink nem voltak, mint 2016 óta, különös tekintettel a 19 első negyedévében, amelyettől a tárgyaló asztalon április 2-án úgy álltunk fel, hogy május 6-án lesz ünnepélyes aláírás annak a három bértáblának, amit április 17-én a kormány elfogad, és amely többek között orvosi vonatkozásban előirányozná, hogy 2022. január 1-én egy kezdő szakorvos minimális kötelező bruttó alapére 900 000 forint legyen, egy nyugdíjba vonulót én pedig minimum 1,3 millió. Ennek a biztos tudatában álltunk fel, és óriási csalódás érte a szakmát, hogy dacára annak, hogy felelős állami vezetőkkel tárgyaltunk hiteles módon, és hitelesnek tűnő módon, ebből az egészből nem, hogy nem lett semmi, hanem ráadásul most még a minap elhangzó pénzügyminiszteri kijelentések már egyértelműen azt jelzik, hogy szó sem lehet róla, hogy belátható időből, adott esetben ebben az évben, hogy eredetileg a szándék volt, ebből egyáltalán bármi indulás is megtörténjen. Na hát azt gondolom, hogy ez eléggé, hogy is mondjam, finoman szólva is lázítja az embereket.
És mi változhatott azóta, hogy utoljára felálltak a tárgyalóasztaltól?
Ezért én nem tudom, én nem látok bele a kormányzati munkában ilyen mélységig. Én minden helyen próbáltam tisztelettudóan jelezni azt, hogy nagyon nagy a probléma, bíztunk abban, amit a pénzügyminiszter korábban bejelentett, hogy Magyarország olyan gazdasági helyzetben van, hogy most már kell az egészségügyel, és lehet is eléggé foglalkozni. Ez néhány hetes kijelentése. Nagyon jól tudjuk azt, hogy az elmúlt évek gazdasági sikerei, amelyek valóban reálisak és nem szavakban léteznek, hanem a valóságban, azok nagyon meglendítették ezt az országot. Ehhez képest az a helyzet, amiben az egészségügy van, egyszerűen méltatlan. Bármilyen nemzetközi összehasonlításban mélyen szégyenkezhetünk, akár szakmai tudásban, akár technikában, akár pedig jövedelmezésben, a személyzetben, gyakorlatilag egyre maradunk le, még a V4-ektől is, mert egyszerűen nem érti meg a döntéshozó, hogy ezt a minimumot rá kell fordítani, ami nemzetközi átlagban minden országban kell. Nálunk messze vagyunk ettől. És ezt hiába mondjuk, szép szóval magyarázzuk, tárgyaljuk, mi értünk hozzá, sajnos süket fülekre találunk, mert nem értenek hozzá, vagy mert nem akarják meghallani, én ezt nem tudom, de ez így tovább nem mehet, mert ez a betegeink rovására, mert nekünk orvosi eskünk van, nem hallgathatunk, mert mint tudjuk, vétkesek közt cinkos a kinéma.
Mennyi pénzre lenne szükség ön szerint a magyar egészségügyben, hogy mondjuk nem is tudom, mi lenne a cél? Tehát, hogy elérjük mondjuk az EU átlagot? Vagy egyrészt mi lenne ön szerint a cél, és ahhoz mennyi
pénz az EU átlag egy nagyon szép cél volna, de mi már a Visegrádi négyik átlagával is sokkal előrébb volnánk, hiszen attól is le vagyunk maradva. Nemzeti össztermék arányosan 2%-kal, 2-2,5%-kal. Ön kérdezte korábban, hogy miért csak most szólaltunk meg. Szeretnék utalni a Magyarországi Kamara Országos Küldött Közgyűlésének tavaly őszi deklarációjára, amelyben fehéren feketén kimondtuk akkor, hogy 1000 milliárd forintból, ez most inkább 1200, de nem nagy differencia, tehát 1000-1200 milliárd forintból az egészségügyi kórházi adósságostól, mert az is egy vicc, hogy időtlen idők óta minden évben úgymond konszolidálják a kórházakat, mert állandóan újra termelődik az adósságuk, de senki nem kap észbe, hogy ez nem konszolidáció, csak egy adósságszolgálat, és hogy valójában a reális tervezés hiányzik a költségek mögül. Az egészet meg lehetne oldani 2018-as magyar GDP növekmény egyharmadából.
Néhány részkérdésről beszéljünk még, amit a közleményük is ír. Az egyik már részben említettük a bérkérdést. Itt azt írják, hogy a szakorvosi nettó órabér 1800-2300 forint, és hogy a szakdolgozói nettó pedig 750 kötőjel 1050 forint.
Igen, ezt már tavaly ősszel is elmondtuk, most elmondtuk újra.
Akkor most hagyj kérjek elnézést, mert már többször hivatkozott rá, hogy többször adta ki hasonló közleményeket, én kérek elnézést, hogy erre nem emlékeztem. Ebben sem lehet változás? Tehát mondjuk a szakdolgozói bérek tekintetében sem lát lehetőséget a kamara, hogy változás legyen?
A szakdolgozói bérek tekintetében van egy deklaráció arra vonatkozóan, hogy némi javulás lesz. Ezt a kormány egy megállapodás keretében tudomásunk szerint bevállalta, tehát itt legalábbis elő van irányozva 2022-ig néhány alkalommal szakdolgozói béremelés. Azonban azon kívül, hogy ez végtelenül fontos és teljesen nélkülözhetetlen, és ezt azért kell hangsúlyoznom, mert sajnos éppen a napokban jött a híre annak, hogy a szakdolgozó képzést tanfolyami szintre akarják lealacsonyítani, egyszerűen önmagában is életveszélyes közbotrány, de erről most nem beszélnék bővebben, ha csak nem fog róla kérdezni. Ezen túlmenően tehát a szakdolgozóinkra óriási szükség van, és őket meg kell fizetni. Azonban, ha így folytatódik a dolog, akkor gyakorlatilag egy több évtizede pályán dolgozó, jól képzett szakdolgozónak annyi vagy több lesz az alapbére, mint amennyi egy kezdő orvosnak. Ez nem azért nem engedhető meg, mert mi féltékenyek vagyunk a szakdolgozókra, hanem azért nem, mert van egy olyan fajta felelősségbeli, képzettségbeli hierarchia, és egyáltalán ez a gyógyítás, ez egy annyira specifikus ügy, amelyben azért bizonyos arányokat, megint csak európai arányokat meg kell tartani.
Azért, ha már feldobta ezt a tanfolyam szintű képző dolgot, csak kérem, hogy fejtse ezt ki, hogy miért tartják ezt veszélyesnek.
Nézd, Magyarországon nagyon érdekes tendenciát figyelhetünk meg. A szakdolgozók körében, illetve a szakdolgozók képzéséről döntők körében két irány erősödik. Az egyik, ami a szakdolgozókat egészen az egyetemi végzettségig, illetve a fölé tolja, ezek az úgynevezett non-doktorok, akikről már lehetett a sajtóban hallani, és akik most már lassan végeztek, vagy végeznek. Az első évfolyamok, csak nem tudom, hogy hol és mit fognak csinálni. A másik része viszont, akik eddig OK és képzést kaptak, tehát rendes iskolai képzést kaptak, OK-i 52-54-55-ös képzést kaptak, ezt most meg akarják szüntetni, mondván, hogy elég nekik egy sima tanfolyam. Nekünk sem nem alulképzett, bocsánat, ágytált hordozgatókra van elsősorban szükségünk, de nem is olyanokra, akikre nézve orvosi dolgokat akarnak rátolni szakdolgozóként, hanem nekünk egy stabil, nagyon jól képzett, színvonalas, a magyar hagyományokon alapuló olyan szakdolgozói gárdára van szükség, akik érdemben tudják a betegeket ápolni. Ezeknek a létét veszélyeztetik ezek az átgondolatlan lépések.
És egyébként a szakdolgozó hiány mekkora? Ezt hogy látják most?
Én erre pontos számokat önnek nem tudok mondani, nem véletlenül a szakdolgozók önálló kamarájuk, de az biztos, hogy legalább akkora, hanem nagyobb probléma jelen pillanatban az egészségügyben a szakdolgozó hiány, mint az orvos hiány.
Még egy vissza-vissza térő témát is, amit a közleményük, ez a paraszolvencia hálapénz. Itt nekem van egy nagyon érdekes mondat, amit kérném, hogy segítsen értelmezni. Azt írják, hogy a betegellátás minőségének fokozódó bizonytalanságáért nem kismértékben felel a paraszolvencia rendszer. Mit jelent ez? Miért felelhet ez ezért?
Több ponton is. Elsőképpen is legfontosabb okból, ami miatt a fiatal generáció is nagyon határozottan tiltakozik ez ellen a rendszer ellen, az az, hogy a szakorvos képzésünk minőségét veszélyezteti a paraszolvencia rendszer fennmaradása. Egy idősebb szakorvos nem érdekelt abban, hogy minél hamarabb megtanítsa a fiatalnak minél jobban a szakma különböző fogásait, hanem abban érdekelt, hogy ő lehetőleg ő végezzen el több dolgot, és ezért remélhessen valamilyen borítékot a zsebébe. A fiatalok pedig gyakorlatilag sok helyen bolyonganak a rendszerbe érdemi oktatás nélkül. A szakvizsgák színvonala ezért nem javul, hanem inkább romolhat. Ez nagyon veszélyes tendencia a betegekre nézve is, de a kollégákra nézve is. Tehát ezt mindenképpen hangsúlyozni kell, hogy a paraszolvencia rendszer az érdemi szakoros képzés egyik legnagyobb, ha nem legnagyobb gyilkosa és ellensége. Ezen kívül pedig azt is ki kell mondani, hogy a beteg nagyon téved akkor, amikor azt gondolja, hogy ha paraszolvenciát ad, akár előre is, ami egyébként szigorúan tilos, akkor ezzel biztonságba kerül. Mert számtalan példával tudom bizonyítani magam is gyakorló orvosként, hogy egyetlen huncut garas fizetése nélkül is, adott helyen és adott pillanatban a legkiválóbb ellátásban lehet részesülni, de arra is számtalan példa van, hogy egy kazalpénz kifizetése mellett ugyanúgy bajba kerül a beteg, mintha nem adott volna egy vasat sem. Különböző okokból ezek nagyon messze vezetnek. Tehát ez az egész hálapénzrendszer hamis, hazug, megalázó és törlendő. Ezt pedig csak tisztességes bérrel lehet megoldani.
Javasolja a hallgatóinknak, a betegeknek, hogy egyszerűen ne menjenek vele ebbe a játékba, és ne adjanak hálapénzt semmilyen körülmények között?
Nézve, amennyiben a szavunkat a kormány komolyan veszi, és a béremelés rendeződik, akkor a szakmának mindenképpen le kell tennie a voksát a paraszolvencia tilalma mellett, de egyúttal és egyidejűleg a társadalmat is nevelni kell ebbe az irányba. A társadalom is meg kell értetni, hogy vélt vagy valós előnyök, illetve pontosan a vélt előnyök miatt nem lehet ilyen eszközökhöz nyúlni, ez a korrupció mindkét oldalon megengedhetetlen. Csak az orvosoktól és a szakdolgozóktól várni a csodát, ez lehetetlen dolog, ebben közös feladatunk van.
És hogyha valaki tényleg a háláját szeretné kifejezni egy orvosnak a munkájáért?
Nézzem, Magyarország nem más, mint abban az értelemben, hogy ugyanolyan Európai Uniós állam, mint Németország, Ausztria, Anglia, Dánia és sorolhatnám, ahol ez a fogalom ismeretlen. Az orvos elvégzi a munkáját, a beteg pedig a végén távozik, és azt mondja, hogy köszönöm, doktor úr, köszönöm, hogy jól bánt velem. És tudja jól, hogy az orvos annyit kap, hogy orvoshoz méltóan, tisztességesen meg tud élni, ő pedig annyit járulékot, biztosítást, adót fizet, hogy ebből a számára lett a rendszer biztosított, és a dolog itt el van intézve.
Még egy résztéma, külön foglalkoznak a fogorvosok helyzetével is. Milyen helyzetben vannak most a fogorvosok?
Az alapellátásban dolgozó, tehát a közfinanszírozásban dolgozó, úgymond házi fogorvosok, ahogy vannak házi orvosok, házi gyerekorvosok, ugye, ugyanígy vannak az úgynevezett házi fogorvosok. Na most, ha az alapellátás bajban van, már pedig bajban van, akkor a fogorvosok tízszer ilyen nagy bajban vannak, nem mostantól, hanem időtlen idők óta. Mióta ezt a rendszert kitalálták a 90-es évek elején, azóta érthetetlen és teljesen tisztességtelen módon a közfinanszírozott, tehát a közellátás biztosító fogorvosok finanszírozása méltatlanul alacsony. Ha azt mondom önnek, az egyszerű és az érthető példakedvéért, hogy ma kihúzni egy fogat, amihez szükséges orvos, asszisztens, rendelő, takarítás, fogó, sterilizálás, érzéstelenítő, és még nem sorolom hosszasan, ezért a foghúzásért, ami egyébként sem egy túlságosan pozitív beavatkozás, mint tudjuk, ezért a biztosító annyit sem fizet összesen egy-egy ilyen beavatkozásért, amennyiben az az egy ampulla fájdalomcsillapító, hogy az érzéstelenítő kerül, amit be kell adni a betegnek, és minden más, amit felsoroltam, azt a fogorvos szíveskedik, nem tudom onnan előre teremteni, akkor azt gondolom, hogy ez is egy közbotrány. Ma egy általános fogorvosi praxisnak a havi büdzséje nem éri el az 1 millió forintot, miközben hallatlan drága műszerekkel, hallatlan drága tömőanyagokkal és más eszközökkel dolgoznak. Ők vannak tulajdonképpen és arányaiban a legnagyobb bajban, teljesen erkölcstelen arra hivatkozni, mert ők bizonyos dolgokat térítés mellett végezhetnek, illetve hogy magánpraxis is folytathatnak, ez a kettő nem összekeverendő. A biztonságos fogorvosi közfinanszírozott ellátás az egy népegészségi alapkérdés, amelynek millió onkológiai, gasztroenterológiai és mindenféle egyéb vonatkozása van, és erről egyszerűen nem akar hallani a döntéshozó. Joggal fognak sztrájkolni, csak a sikert kívánom nekik, illetve támogatni fogjuk ebben őket, mert ez nem igazság és nem tartható, hogy valaki, ez ugyanolyan, mint hogyha bemennék az autószervizus, és azt mondanám, hogy hát akkor én kifizetek a tankbenzint, amivel ide autóztam, meg majd jövök a kocsiért esetleg hazafelé üzemanyagot is, én fizetem, a többi csinálják meg maguk. Milyen alapon? Az autó az enyém, én akarom megjavítani, nem? Tessék érte fizetni.
Ez lehet, hogy nagyon szubjektív, sőt, minden bizonyal az a következő észrevételem, de még ezt hagyd mondjam el önnek, hogy én nem ismerek olyat a környezetemben, aki ezekhez a körzeti fogorvosokhoz járna, rajtam kívül. Nem lehet, hogy ez az oka annak egyébként, hogy a társadalom már nem is fordul ezekhez a rendelőkhöz, hogy emiatt lehet őket jelentékteleníteni, tehát hogy nem tűnik föl az embereknek, ha ez az ágazat nem kap elég forrást, mert úgysem nyitják rájuk az ajtót kis túlzással ezekre a fogorvosokra?
Először is nem, másodszor is ezt a rendszert így hozták létre, hogy létrehozatal a pillanatában közfinanszírozott fogorvosokat helyből vert helyzetbe állították, és egyébként el kell keserítsem, hogy meg kell nyugtassam önt. Naponta a közfinanszírozott fogorvosi ellátásban országszerte sok tízezer embert látnak el. Ez egy más kérdés, hogy ki mikor hova megy, és ki vesz igénybe magánellátást, ezt is jól tudjuk. Van egy olyan réteg, aki ezt megengedheti magának, egy nagyobb réteg nem. Én faluban voltam körzeti orvos, házi orvos, és nagyon jól tudom, hogy mekkora forgalma volt ott a falusi fogorvosnak, és országszerte ez ugyanígy van. És egyébként, ha betetszik fáradni bármelyik budapesti szakorosi rendelőintézetbe, tessék körülnézni, hogy ülnek le a fogászat előtt betegek. Megnyugtatom, hogy ülnek.
Én is ott szoktam ülni, tehát azért tapasztalom, csak mégis az a benyomásom, hogy mondjuk a... De akkor kérdezem, ön bizonyára jobban ismeri a számokat, mint én, hogy a magán egészségügyben a fogorvosok azért előjárhatnak, gondolom én, az igénybe vett szolgáltatásokat.
A magán fogorvoslásnak Magyarországon évszázados, nyugodtan mondhatom, hogy évszázados hagyománya van, mert az egyetlen olyan orvosi szakma, aki gyakorlatilag töretlenül gyakorolhatta a magánpraxisát már azóta, hogy egyáltalán ez fennáll, és ebben nem hozott különösebb változást még a II. Világháború, illetve az azt követő kommunista időszak sem, amikor is ők ezt tehették. Azonban a két dolgot élesen el kell egymástól választani, és ha egyszer Magyarországon alkotmányos joga mindenkinek, hogy közfinanszírozott egészségügyi ellátást mindenféleképpen tisztességes szinten kapjon, akkor ennek része a fogorvoslás is. Azért, mert az olyan gyatrámon finanszírozó, hogy a fogorvos ebből még éhe halni se tudna, az nem ok arra, hogy ne fizessük meg. Majd ha megfizették rendesen, akkor lehet ellenőrizni, lehet különböző módon vizsgálni. Van-e összefonódás, és sorolhatnám a különböző elnézést kérek Sanda kérdéseket. Az első, kapjon annyi fizetést, amennyi neki a tudása, a tapasztalata, a munkája és az eszközé alapján minimálisan jár, ahogy jár a tanárnak, a buszvezetőnek és önnek is.
És itt lát-e esélyt a változásra?
Ezért itt ki fogják kényszeríteni a változást, ha nem lesz más. Úgy gondolom, hogy ez nem kellene megvárni. Szükségtelen megvárni. Mind, ahogy leírtuk ugyanebben az ön által többször idézett nyilatkozatban, Magyarországon az egészségügy megjavítására, a finanszírozás rendbetételére jelen pillanatban egyetlen egy dolog hiányzik, a döntéshozói akarat, minden más bőségesen rendelkezésre áll.
A döntéshozókat ön is többször említette. Ön szerint miért alakulhatott úgy az elmúlt lassan 30 év, hogy valójában senki sem merte az egészségügyet mélyen átalakítani?
Az egészségügyet először nem átalakítani kellene, megfizetni. Ha valaki a benzinkúthoz megy tankolni, és 10.000 forintot mutat az óra, ő pedig 6.000-et akar a benzinkutasnak adni, akkor az a benzinkutas rendőrt hív. Majd ha 10.000-et fog mutatni, és annyit is fog fizetni, majd akkor lehet beszélgetni arról, hogy kell-e átalakítani, vagy nem.
Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Iger Istvánt, a Magyar Orvosi Kamara elnökét hallották. A kamara közleménye a magyar egészségügy helyzete kapcsán szerettük volna megszólítani Horváth Ildikó egészségügyért felelős államtitkárt is. Az Emberi Erőforrások Minisztériumának sajtó és kommunikációs főosztálya megkeresésünkre azonban csak annyit reagált, köszönik, de ezúttal nem élnek az interjú lehetőséggel.